Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Márk evangéliuma második fejezetének 23. versétől a 3. fejezet 5. verséig.
És történt, hogy Jézus szombaton a Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába Ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment, volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek: állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
Gyertek testvérek, készítsük a szívünket imádságban az Úr igéjének hallgatására. Úr Jézus Krisztus, szánjuk és bánjuk, hogy a szívünk keménységével megszomorítunk téged olyan sokszor. Pedig te jössz és keresel minket, tanítasz minket, és megmutatod, hogy veled egészen más lehetne az élet. Köszönjük, hogy te ma is itt vagy szent lelkeddel, és tanítasz minket, adod magad az úrvacsorában, és adod magad az igédben, hogy megnyíljon a mi szemünk, hogy ne maradjunk vakok, hogy meglássuk azokat a szabadításokat, azokat a csodákat, amiket végzel ma is itt közöttünk. Könyörülj rajtunk, és formáld a mi szívünket, újítsd meg a mi szívünket, teremts tiszta szíved bennünk. Így kérjük szent lelked áldó jelenlétét, hogy áldásod legyen az ige hirdetésén és az ige hallgatásán, és hogy tényleg a megtérés gyümölcseit tudjuk teremni. Kérjük, légy így velünk. Amen. Istenünk életeket megújító igéjét két helyről is olvasom a Szentírásból. Az egyik a 127. Zsoltárnak az első két verse: ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A másik pedig Mózes második könyvének 20. fejezetében a 8-tól a 11-ig terjedő versekben van: emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon se te, se fiad, se leányod, se szolgálod, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Kedves testvérek, Isten igéjének az üzenetéről, a mai üzenetről beszélni egyik oldalról nagyon hálás szolgálat, mert olyan szépen mindent egyberendezett, előkészített az Úr. Ma ugyanis az adventi ünnepi időszaknak az első napja van, amikor is készülünk a Jézus születésének a megünneplésére. És egyben vasárnap van az Úr napja, amikor így együtt lehetünk és figyelhetünk az ő igéjére. És még ráadásul az úrasztala is meg van terítve, ahova jöhetünk, ahova letehetjük a bűneinket, letehetjük a terheinket, elfogadhatjuk a megbocsátást, és közösségben lehetünk az Úr Jézussal, aki szent lelkében adja magát ma is nekünk, és közösségben lehetünk egymással is. És ne feledjük el azt se, hogy a nagy adventben élünk, várjuk Jézus második eljövetelét, és arra is készítjük magunkat. Azonban Isten igéjének üzenetéről beszélni nehéz feladat is. Pont ezért, mert annyi minden van előttünk. Előttünk van ez a hármas ünnep lehetőség, előttünk van a félbemaradt dolgainknak a listája, előttünk van az, hogy az adventre, a nagy adventre készülve készenlétben, rendben kell tartani minket, és ezekből fakadóan jár az agyunk, jönnek a gondolatok, hogy mivel nem sikerült elkészülni, hogy mi motoszkál a fejünkben, mit kéne ma bepótolni. Szóval gondolom az van sokakban, hogy a lelkész úr igyekezzen, hogy minél hamarabb tovább léphessünk, hogy befejezhessük a dolgainkat. Pedig Isten a negyedik parancsolat alapján a nyugalom napjáról szeretne ma velünk beszélni. Előre szólok, hogy a igehirdetés alatt hol szombatnak, hol vasárnapnak fogom hívni. Én ezt nem akarom most eldönteni, a szövegkörnyezetben az illeni fog. Kérem, hogy ezt fogadják el a testvérek. Tehát a nagy advent az Úr második eljövetele, Jézus visszajövetele kapcsán is előttünk van a nyugalom napja. Mondhatnánk hogy is, hogy a mennyei ország kiteljesedése. A zsidókhoz írt levél így szól erről, hogy mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon. Mert hogyha Józsué bevitte volna őket, mármint Isten népét a nyugalom helyére, nem szólt volna azután egy másik napról. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkájától, mint Isten is a magáétól. Azonban ez nem egy alvóházat jelent, nem egy olyan helyet, ahol mély álomba merülve, az igazak álmát aludva egymás mellett fekszünk, és nem történik semmi. Hiszen János látomásában, a jelenések könyvében azt mondja, hogy ő egy nagy sokaságot látott, aki a trón előtt, a bárány előtt áll, és hatalmas hangon kiált, üdvösség a mi Istenünknek, aki a trónon ül, és a bárányé. Dicsőítették, tisztelték, és imádták Istent. Ilyen szavakkal, hogy áldás, dicsőség, bölcsesség, tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünké örökkön örökké. Azonban a nyugalom napjának nem csak a végidőkhöz van köze, hanem a kezdetekhez is, a teremtéshez, ahogy a negyedik parancsolatban is olvastuk. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. A 6. napon Isten megteremtette az embert, elmondta neki a feladatait, hogy mit és hogyan csináljon, és utána rögtön a következő napon pedig arra tanítja, arra mutat neki példát, hogy meg kell állni, meg kell pihenni. Sőt, azt olvastuk, hogy megáldotta és megszentelte azt a napot. Ne úgy képzeljük el, hogy bölcs gondolatokat mondva vizet locsolt egy naptára, vagy jó kívánságokat mondott volna az időre. Nem, megáldotta. Ahogy az ember számára áldás a gyermekszülés, mert ezzel bevonta őt az ő teremtő munkájába, a hetedik nap áldása, a pihenés, a nyugalom, hogy megnyugodhatunk a munkánkban, a munkálkodó leteheti a terheit. És ez nem csak egy szundi napot jelent, hanem Isten megszentelte azt, elkülönítette magának. Kiemelte a sorból, nem tartozik a többi hét közé, vagy többi hattal együtt, hanem ez egy különleges nap, amikor nem az a lényeg, hogy ne dolgozzunk, hogy ne tegyünk semmit, hanem sokkal inkább az, hogy Istennel együtt legyünk, mert hogy neki van rendelve, hogy tudjunk rácsodálkozni, hogy gyönyörködjünk vele együtt a teremtésben, a világban és egymásban. Mert hogy azt mondja Isten, hogy nem a hátunkat akarja látni, miközben dolgozunk, hanem emeljük rá a tekintetünket. Figyeljünk rá, találkozzunk vele. És a kezdet és a vég közötti időszakban is fontos a nyugalom napja. Ahogy két hete hallottuk, a munka is Isten ajándéka, és alapvetően jó. Azonban az embernek sikerül vele helytelenül élni, és így a nyugalom napját is elszalasztania, pedig milyen sokat jelenthetne a számunkra. Lehetne ez az Istennel való találkozás napja, amikor valamilyen Isten élményben részesülünk. Mint ahogy a tanítványokról hallottuk, mentek az úton, de hogyha ők mondjuk pizzafutárok lettek volna, vagy valamilyen kézbesítők, akkor ők dolgoztak volna. De ők nem ezt tették. Ők követték Jézust, együtt jártak vele. Amikor pedig megéhezünk mi is, akkor értelemszerűen eszünk. És ugyanígy a tanítványok a kor szokása szerint, miután nem volt a zsebük tele tömbbe kajával, és a hátüzsákjuk is lehet, hogy már üres volt, a mező szélén téptek egy pár kalászt, hogy egyenek. Nem tarolták le a mezőt, nem végeztek bérmunkát, hanem egyszerűen csak az életükről gondoskodtak. És a farizeusok tiltakozására Jézus Dávidnak a történetével, Dávidnak a példájával felel. Sőt, tovább megy, és azt mondja, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Nem akarok itt most nagy okfejtésébe bocsátkozni, hogy mi a munka és mi nem a munka. Sokkal fontosabb az, amit a tanítványok tettek, hogy ők Jézussal voltak, Jézussal töltötték az idejüket. És ennek az együttlétnek lett az az ajándéka, hogy láthatták Jézust, ahogy meggyógyítja a sorvadkező embert, és hallhatták őt, ahogy a jó cselekedetekről tanított. Mert hogy miért ne lehetne szombaton, az Úr napján is segíteni a másiknak, jót tenni a másikkal. Mert hogy az Isten is könyörülni akar, még a nyugalom napján is. Sőt, a teljes szabadítás, a szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Azonban a miénk lenne a lehetőség, hogy ennek a nyugalomnapnak az előízét már most megtapasztaljuk, hogy ennek a részesei legyünk, hiszen ez minden héten adatik számunkra. Isten elkülönítette, hogy ne a mi döntéseinken múljon. És mégis az Istennel való találkozást nagyon furcsán értelmezzük, hiszen igazándiból életünk minden napját vele kéne töltenünk, 6 napot munkálkodva, 1-et pedig együtt pihenve vele. Ugyanakkor, hogyha magunkra nézünk őszintén, akkor Láthatjuk, hogy ezt az egy napot, ezt mondhatnánk, hogy a láthatás napját, ezt egyre korlátoztuk. Mint hogyha elvált szülők gyermekei lennénk, mint hogyha vasárnapi apukánk lenne, akivel csak akkor van találkozásunk. Persze azon az egy napon lehetőleg kényeztessen minket, halmozon el mindenféle jóval, és főleg ne akarjon papolni nekünk, ne szóljon bele az életünkbe, hiszen hétközben ott sincs velünk, nem is tudja, hogy mi történik velünk. Hogyha így fogalmazna meg, hogy a mini adventünk, a hatnapos várakozásunk szombat előtt, az nem szól másról, csak mérgelődésről, morgolódásról, arról, hogy már miért nincs itt, miért nem segít, miért hagyja, hogy kínlódjunk. És amikor végre abba hagyom az órom lógatását, és a cipőmnek a bámulását, és végre felemelem a tekintetemet, akkor van lehetőség rácsodálkozni, hogy én nem vagyok egyedül. Hogy velem van az Isten a hat nap alatt is. Hogy nem kellene egyedül érezve magamat élnem az életemet. Isten ott van mindennek a kezdetén és a végén. Az ő nyugalom napja is ott van mindennek a kezdetén és a végén. A világ teremtésénél azt látjuk, hogy az ember színről színre látta, ott volt vele. És ugyanez az ígéret a világ végére is, hogy abban a nyugalomban az ember ismét színről színre ott lesz Istennel. De ezek olyan nagy időtávlatok, amit valljuk be, nem tudjuk a saját életünkbe elképzelni. De hogyha ezt átváltjuk apró pénzre, hogy ez mit jelent számunkra, az azt jelenti, hogy a hétfő előtt ott van a vasárnap, és a szombat után is ott van a vasárnap. Ott van a hetünk kezdeténél és a végénél, és a többi hat nap is. De a hetedik az Istennek a különleges napja, az ő tulajdona. Ugyanis az nem egyszerűen egy szabad nap. Nem lehet haszonelvűen hozzáállni, hogy azon a napon nem kell dolgozni. És azt csinálunk, amit akarunk. Mert ha így állunk hozzá, akkor megszentségtelenítjük. Nem lehet úgy gondolkodni róla, hogy hát ha hét napig dolgozok, akkor nem tudom elkölteni a pénzt, amit kerestem. Hogyha hét napig dolgozok, akkor igazándiból kizsarolom a testemet, a lelkemet, a szellememet, elfáradok is, és utána már sokkal kevesebbet tudok dolgozni, sokkal rosszabb lesz a hatékonyságom. Nem lehet úgy gondolkodni róla, hogy hát ha hét napig dolgozok, akkor igazándiból nem jut időm a családomra, a szeretteimre, előbb-utóbb szétzilálódnak, és végleg tönkre mennek a kapcsolataim. De hogyha beiktatnék egy pihenőnapot, hát az nagyon jó lenne. Egyik oldalról hozná a megjutalmazottság érzését, nem? Hát hat napig dolgoztam, akkor milyen jó, hogy az a jutalmam, hogy pihenhetek a hetediken. Sőt, van annak még egy kézzelfogható előnye is, hogy hát ha kipihenem magamat, akkor a többi hat napon sokkal jobban tudok dolgozni, hatékonyabb leszek. És nem mellesleg a kapcsolataimat is lehet, hogy tudom ápolni, esetleg van remény arra, hogy nem hullanak szét a családok, nem szakadnak meg a barátságok. Jézus azonban nem ezt mondja. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ő nem azt mondja, hogy legyen egy hetedik nap, és csináljátok, amit akartok, hanem azt, hogy gyertek, és legyetek velem, jöjjetek hozzám. És hogy ez a nyugalom napja, ez a megnyugvás, ez mit is jelent? A héber szabbatnak a jelentése. Sokan gondolják, hogy a hetes számhoz van köze, hogy a hetedik nap, de nem. A szabbat jelentése az, hogy befejezni, abba hagyni, szünetet tartani, megnyugodni. Az idővel jól gazdálkodva a munkámat a hatodik nap végére befejezni. És hogyha nem sikerült mégsem befejezni, akkor is legyek bátor abba hagyni, mert hogy szükséges valódi szünetet tartani. Amikor nem azon jár az eszem, hogy mit nem csináltam meg, hogy mit kéne még befejeznem, vagy hogy mi legyen a következő lépés. Mert hogy a mi érdekünk, az én érdekem, hogy megnyugodjam. Amikor rá tudok csodálkozni Istenre, amikor rá tudok csodálkozni a saját életemre, a körülöttem levőkére, amikor rá tudok csodálkozni az egész világra. És nagyon fura volt a kommentárokban látni, hogy a szabbatnak igazániból nincs a kegyességgel, vagy a szenttel kapcsolatos tartalma. Ez a kifejezés a haszontalan idővel áll kapcsolatban. Mondhatnánk így is, hogy az időpocsékolással. Persze most mondhatjuk, hogy hát Isten könnyen pocsékolja az időt, hiszen neki végtelen áll rendelkezésére. De hogyha tennénk egy közvéleménykutatást itt, vagy kint a közértben, vagy az utcán, bárkit megkérdeznénk, hogy mi az, amit a legjobban szeretne, akkor gondolom, sejtik a testvérek, hogy a legtöbb válasz az lenne, hogy időt szeretnék, hogy legyen még egy kis időm. Hogyha mondjuk plusz 2 órát hozzáragasztana Isten a naphoz, nem 24, hanem 26 óra lenne, akkor nem 2 órával többet pihennénk, hanem 2 órával többet dolgoznánk. Amikor könyvesboltba járok és könyvet veszek, akkor mindig reménykedve kérdezem az eladót, hogy nem tudna mellé egy kis időt csomagolni, mert akkor el tudnám olvasni a könyvet, nem csak megvenni. A válasz sejtik a testvérek, hogy szétterjek a karjukat, és azt mondják, hogy nem. És nagyon szíven ütött Vasa Albertnek az egyik gondolata, amikor olvastam. Egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg azt soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét elloptad, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmilyen hatalom a földön visszaadni nem tudja. Nincs. Eltelt és vége van. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okozta. Isten látja ezt az időhöz való hozzáállásunkat, az idő hajszolását, a munkavállalásunknak az egyre nagyobb voltát, egyre nagyobb mennyiségét, azt, hogy a pihenő időnket igyekezzük megrövidíteni, és nem véletlenül figyelmeztet. Mózesen keresztül is szólt, tartsátok meg a szombatjaimat, mert jel lesz köztem és köztetek, nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, én vagyok az Úr, aki megszenteltelek titeket, tartsátok meg a szombatot, tartsátok a szentnek. És utána egy kemény figyelmeztetés mond. Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon. A szüleim nemzedékén látom azt, hogy nem tartották meg a nyugalom napját, és ez sokuknak a saját vesztét okozta. Az 5,5 nap munka után még jött egy kis maszekmeló, egy kis fusi, egy kis schwarz, aztán ha vége lett ennek a munkának, akkor következett a kiskert, vagy a telek. Sokan 40 éves korukra már úgy néztek ki, mint egy leharcolt 60-as, és az is lehet, hogy meg sem érték a 60 éves kort. Persze, nehéz volt nekik. És nem vádolhatjuk őket, hiszen tisztességben felneveltek minket. De milyen áron? Közben megjelent egy kulcsos nemzedék, aki reggel úgy ment el iskolába, hogy már nem látta a szüleit, és délután, amikor hazaért, akkor egy üres lakás fogadta. És hétvégén is csak a szüleim hátát láttam, mert dolgoztak, jobb esetben odaálltam melléjük segíteni. De vajon mit veszünk át, mit vettem át, és mit adunk tovább a gyerekeinknek? Ehhez képest mennyivel más az ószövetségi embernek a felfogása a napról, mint időegységről. Eleve estével kezdik, és azt követi a reggel. Azzal kezdik, hogy megpihennek. Mi mivel kezdjük? Azzal, hogy csörög a vekker, kiugrik a szívünk a helyéről, és így ébredünk föl, hogy már elkéstem, már rohannom kell. És az estével fejezzük be, jobb esetben, hogyha éppen nem húzzuk ki hajnalig. A nap az Isten teremtő munkájának az egysége, amely estével kezdődik. Isten teremt, mi emberek pedig pihenünk. Nem végzünk semmit. Jobb esetben 5-8 óra öntudatlan állapotban vagyunk, nem csinálunk semmit. Sokan ezt úgy gondolják, hogy értéktelen időpazarlás, mert mennyi mindent tehetnénk helyette. És ebben igazándiból a korlátlan lámpa használat és kávéfogyasztás az segít minket. Segít abban, hogy a pihenést meglopjuk. Sajnos néha én is megteszem ezt. Azonban, ha őszintén megvizsgálom a dolgokat, akkor az első az, amivel találkozok, amivel szembenézek, amit felfedezek, és ez valójában az egómra is egy nagy csapásmérés, az az, hogy amikor felébredek, akkor már egy órákkal korábban megkezdődött munkába csöppenek bele. Minden fontos dolog akkor már régen elindult, amikor én még az igazak álmát aludtam. Amikor rohanva nekivágok a napomnak, akkor már egy félig befejezett dologgal találkozok. És néha úgy botlok bele dolgokba, mondhatnánk álmosan, bambán még, amikor még nem vagyok késznél, hogy azt hiszem, hogy azt a munkát én kezdtem el. És lehet, hogy csak hátráltatom, pedig már rég befejeződött volna. Az ószövetségi este és reggel sorrendje a kegyelemnek a ritmusára hangol minket. Mi nyugovóra térünk, Isten pedig munkához lát. Munkálkodik az ő szövetségén, és erre a munkára mi hittel és a mi munkánkkal válaszolhatunk, hogy legyünk a munkatársai. De azonban mindig a kegyelem az első, az mindent megelőz. Egy olyan világra nyílnak meg a szemeink, amiket nem olyan világra, amiket nem mi teremtettünk, és olyan szabadításra, amit mi nem érdemlünk meg. Este Isten, ami segítségünk nélkül munkálkodik, hozzálát a teremtő munkájához. Reggel pedig arra hív minket, hogy vele együtt élvezzük ezt, és folytassuk. Bevon minket az ő munkájába. Az alvás az Istennek az ötlete. És közben olyan segítséget kapunk, amit valószínűleg ébren nem fogadnánk el. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget, vallja a zsoltáros. És a nyugalom napja ezt a meghatározó napi ritmust terjeszti ki a hetedik napra. Minden nap kell aludnunk, hiszen elfáradunk. A hetedik napon jó lenne megállni, megpihenni, de ezt olyan sokszor elhagyjuk. És főleg akkor, amikor a munka lesz az Istenünk, amikor belemelegszünk a feladatainkba is, és nem tudjuk letenni. Isten a szombattal megszakítja a megszokott életünket, és adni akar nekünk valamit, valami olyat, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem sejtett. Megkérdőjelezi azt a fokozatosan bennünk kialakuló képet, hogy ha mi nem tennénk a dolgainkat, akkor megállna a világ, mintha a lábunkkal hajtanánk a földet. Mindent abba hagyni és egyszerűen csak lenni, isteni példán alapszik. legyen az életünk része a tettek alól felszabadult létezés. Az Istennek odaszent napunkban való megnyugvás, az Úrral való találkozás élményének a lehetősége, hogy tudjunk rácsodálkozni a régi és a mai tetteire, amiket itt tesz közöttünk, amit itt tesz bennünk, hogy átéljem a szabadítás örömét ma is, és ebből az örömből fakadóan tudjam én is dicsőíteni, imádni, hálát adni, hogy tudjak ő elé állni együtt veletek, együtt az ő népének minden tagjával. Legyen egy ilyen áldott nap, a nyugalom napja, a vasárnap. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te az előtted lévő öröm helyett vállaltad a keresztet, és így váltottál meg minket. Köszönjük, hogy nekünk ilyen Istenünk van, hogy neked a kereszt a jelképed, és hogy nekünk ez van a templomainkban. Nem valami nagy hadvezér, vagy valami dicsőséges csata, hanem egy olyan ember, aki úgy szerette a másikat, aki úgy szerettél minket, hogy önmagadat adtad értünk, és te nem is csak emberként, hanem Istenként tetted ezt. Köszönjük neked, és szeretnénk, Urunk, ebben követni téged. Tudjuk, hogy arra hívsz, hogy mi is ugyanígy adjuk az életünket, az időnket, az energiánkat, a vérünket cseppenként, minden nap, oda egymásért és a te dicsőségedre. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy bukdácsolásaink közben is, de tölts el a te szent lelkeddel, és formálj minket egyre inkább olyanná, mint amilyen te vagy. Segíts, Urunk, hogy ezen a napon és a következő héten is, és azután is, hadd tudjunk a bűneinkkel küzdeni, hadd tudjunk a kísértéseinkre nemet mondani, hadd tudjunk szeretetet mondani szidalmazás helyett, hadd tudjuk magunkat hátrébb tenni, és nem a haragunkkal foglalkozni, hanem megbocsájtani és a másikat szeretni. És Urunk, amikor megfáradunk, igen, akkor szeretnénk rád nézni, Jézus, szeretnénk a keresztre nézni, és látni, hogy te mit tettél értünk, hogy ennek az ereje töltsön be, hogy ezzel tudjunk élni, menni, hogy ezzel tudjunk ragyogni a világban azt a világosságot, amit tőled kaptunk, hogy ezzel tudjuk terjeszteni a te jó illatodat minden ember között. Urunk, és így imádkozunk a gyülekezetünkért is, hogy hadd maradjon meg ez a fókusz, hogy rád nézünk, aki értünk meghaltál és feltámadtál. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezet legkisebbjeiért, könyörgünk a gyermekekért, kérünk, hogy neveld és növeld az ő hitüket, áld meg őket, hogy felnövekedve önként teljes szívből dicsérjenek téged. Imádkozunk, Urunk, fiatalokért és családosokért is. Kérünk, hogy az a sok-sok terv, álom, felelősség, teher, ami rajtuk van, az hadd kerüljön eléd is. Kérünk, hogy hordozd velük ezeket a terheket, és áld meg őket, hogy hadd legyenek virágzó, benned élő, rólad bizonyságtevő emberek. Áld meg, Uram, a felnőtteket, áld meg, Uram, azokat, akik dolgoznak, hogy tudják a te nevedet hordozni az életükben, és minden tettükben, és minden szavukban. Imádkozunk, Urunk, a betegekért. Kérünk, hogy ezekben a különösen nehéz helyzetekben is te segíts mindig rád nézniük. Te segíts, hogy hittel tudják ezt végezni, és te adj nekik, Uram, sok-sok békességet és sok-sok szeretetet ezekben az időkben. Ugyanígy imádkozunk a gyászolókért. Kérünk, hogy adj vigasztalást a te jelenlétedben és reményeddel. És imádkozunk, Urunk, az idősebb testvéreinkért, köszönjük őket és köszönjük az életüket. Imádkozunk, hogy tartsd meg őket életük végéig, hogy hadd legyenek példaképek a hitben, a szeretetben, az alázatban, a békességben. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi pásztorunk egyenként is, és a gyülekezetünké is. Hálát adunk neked, és legyél áldott mindörökre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.